ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek mutatott be Szent Misét az Egri Bazilikában nagy csütörtökön este. Homíliájában a Szent Misében az átváltoztatás előtti imádságról elmélkedett. Az eukarisztia révén mi is belépünk Jézus örök jelenébe, abba a mába, amelyet az ő jelenléte hoz létre. Eukarisztikus imádságunk az Úr kezeire és szemeire irányítja figyelmünket. Azokra a kezekre tekintünk, amelyekkel oly sok embert meggyógyított, amelyekkel megáldotta a gyermekeket, amelyeket kitárt az emberek felé. Ezek azok a kezek, amelyeket odaszegeztek a keresztre, és amelyek örökre magukon viselik a szenvedés stigmáit. Majd az imádság arra tanít bennünket, emeljük fel tekintetünket, és szakadjunk el ennek a világnak a dolgaitól, hogy az imádságban egyedül csak Istenre figyeljünk. Imádkozzunk, hogy szemeinken keresztül ne lépjen be életünkbe a rossz, hogy ne tudjon megrontani és bepiszkítani bennünket, fogalmazott a főpásztor. Ezután a kenyértörés pillanatáról elmélkedett, majd az átváltoztatásról. Ez az átváltoztatás csak a kezdet. Az egész világ átváltoztatásának a kezdete. Azért, hogy az új teremtésben az egész világ a feltámadás világa, Isten világa legyen. Végül a vacsora után Jézus megmossa tanítványai lábát, példát adva ezzel, hogy ők is így tegyenek, nyilván szimbolikusan. Ternyákérsek hozzáfűzte, vele való közösségünk csak akkor lesz teljes, ha a Krisztus testével való megerősítés, caritassa, tevékeny szeretetté válik bennünk a hétköznapokban. Arra, amit a lábmosás jelképes gesztusa jelent, hogy mi is készen állunk egymás szolgálatára. Zárta gondolatait az egriesek. A szentbeszédet követően, a tanítás szavait megerősítve, Jézus szolgáló szeretetét felidézve, 12 ember lábát mosta meg Ternyák Csaba egriesek az esti szertartásban. A szentmise végén minden díszt eltávolítottak az oltárról, emlékeztetve arra, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Az oltári szentséget a mellékoltárhoz vitték, Jézus elfogatását, elhurcolását kifejezve. Nagypénteken 15 órától Jézus kereszt halálára emlékezve vezett szertartást Ternyák Csaba egriesek a bazilikában. Több mint 9 kilométernyi szakasz újul meg a balatoni Bringa körön, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hangsúlyozta, a tavalyi év végén és idén eddig 1,4 milliárd forintot biztosított a kormány a balatoni Bringa kör megújítására. Annak a településnek biztosította jövője, ahol gyermekek élnek. A jövő Magyarországa egy gyarapodó nemzet, gyarapodó közösség, ahol 2010-hez képest a nemzeti vagyon több mint kétszeresére növekedett. Emellett a jövő záloga, hogy gyarapodik a bölcsödei és óvodai férőhelyek száma, ami a családok számára kiemelten fontos, fogalmazott a Közigazgatási és Területfejlesztési Miniszter Badacsony Tördemicán. Navracsics Tibor az új bölcsöde átadása alkalmából rendezett ünnepségen azt hangsúlyozta, nem csak az emelkedő reálbérek, nem csak a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, hanem az óvodai és iskolai férőhelyek számának növekedése is nagyon fontos. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a családok komfortosabban éljék az életüket, ezen kívül szolgálja a kormány másik fontos célkitűzését, miszerint a vidéken élés ne jelentsen másodrangú életet. Végül a nagypénteki időjárásról. Általában sok lesz a felhő, majd nyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Elsősorban a nap első felében és főleg a középső ország részben található összeáramlási vonal mentén fordulhat elő zápor. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz erős. A csúcshőmérséklet pénteken 14 és 20 fok között alakul. Híreinket hallották.
Nagypéntek. Az önzetlen szeretet napja a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Április 3-a, nagy péntek van. Jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a mai napot is. Köszöntlek mai nap. Igen, köszöntlek téged, bármilyen esemény is tegyen emlékezetessé. A megpróbáltatásban, a gyászban, mindenben és mindenütt te ott vagy, Uram. Nem mintha akarnád a rosszat, de az, hogy nem lépsz közbe, csak azt jelenti, te tiszteletben tartod az emberi szabadságot, és az megfelel a te kifürkészhetetlen terveidnek és céljaidnak. Add meg hát nekünk, hogy alávessük magunkat azoknak, mint hogy tudjuk, minden javukra válik azoknak, akik szeretik Istent. Adj bátorságot a lesújtottaknak, és add vissza a reményt a kétségbe esetteknek. Dicsőség neked, Istennek bölcsessége, dicsőség neked mindig és mindenütt, e mai napon is. Amen. Napindító gondolatunkat ezúttal Alexandru Vlahuta, román költő és író fogalmazta meg. Szerinte legyőzhetetlen az, ki hittel száll harcban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Budák és Richárdok ünneplik névnapjukat. A katolikus egyházban ma nagy péntek van. Urunk Jézus Krisztus halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk. Az adásban dr. Peter Csák Edinával a Miskolci Központi Kórház stroke, neurológiai és toxikológiai osztály adjunktusával a Parkinson-korról beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Majd a folytatásban a hasznos információké lesz a főszerep, hiszen közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is jelentkezem. Fél hét előtt pár perccel Benei Zsuzsa Nagy Péntek című versét mondja el Sárosi Kinga színművésznő a Napverset című kis műsorunkban. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd a folytatásban Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből olvas fel egy újabb részletet Varga Ildikó. 7 órakor híreket mondunk, majd a reggeli dicséretet a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival imádkozzuk együtt. Ezután a Lélek Szava egyházi kis szótárunkkal jelentkezünk, melyben Magsó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója tovább folytatja elmélkedését a húsvéti készület fontosságáról. 7 óra 35 perckor a Szentek, Szent Érető Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra. Ezúttal Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök életéről beszél nekünk. A folytatásban Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, és a napimája is elhangzik. És néhány perccel 8 óra előtt jelentkezem majd újabb műsorismertetéssel. Közérdekű információként pedig szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra, hogy az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont nyitvatartása a húsvéti napokban a következőképpen alakul. Ma, vagyis április 3-án nagypénteken, valamint április 4-én nagyszombaton és április 5-én húsvét vasárnap is zárva tart az intézmény. Azonban húsvét hétfőn újra szeretettel várják Önöket az Egri Érseki Palota turisztikai látogatóközpont munkatársai, és egyben áldott húsvétot is kívánnak minden kedves hallgatónknak. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást, tartalmas időtöltést kívánok Önöknek!
Ki
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház Stroke Neurológiai és Toxikológiai Osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Pedig hát érdemes ezzel foglalkozni, ezzel a táskás megoldással, mert ugye, ha csak arra gondolunk, hogy talán jól emlékszem, hogy legalább 10 gyógyszerszer az ilyen beteg, hát a vesének az egyáltalán nem egy üdvözítő dolog. Hát vese, máj,
csontvelő, gyomor, tehát ugye azért tudjuk a gyógyszereket.
És ezzel meg ezt, ha nem is kerülheti el, mert nyilván ez is gyógyszer, de finomíthatja a hatást.
Finomítja, meg ugye egy hatóanyagot kap, még eddig kapott előtte mondjuk 4-5 féle gyógyszert különböző dózisokban. És nyilván ezt tudjuk most nem csak a Parkinson esetében, bármilyen betegség kezelünk, minél több féle a gyógyszer, annál több a lehetőség a mellékhatásra, a gyógyszereknek az interakciója, tehát hogy egymás ellen dolgozzanak, befolyásolják egymásnak a hatását, felszívódását.
A kongresszuson nyilván tapasztalatot cserélnek.
Máshol ezek már működnek 6-8 vagy 5-6 éve, sokat tudunk tőlük tanulni.
A tekintetben tanulnak-e, hogy utalt rá, hogy kellemetlen, kényelmetlen, tehát van egy visszatartó erő. Hogy lehet ezt leküzdetni?
Én ezt szoktam mondani, hogy megmutatom, hogy mekkora tűről van szó. Elmondom, hogy ez nem is érzi, amikor beszúrja, és nem fájdalmas, illetve hogy azt, hogy ha beadjuk az engedélyt, még addig mindig van 3 hónapját gondolni, mert körülbelül ennyi az átfutási idő, és ha el is indítjuk a kezelést, ami mindig fontos, hogy ez egy visszafordítható dolog. Tehát, ha ő az fogja gondolni egy hét után, vagy egy hónap után, hogy nem akar ezzel tovább élni, már nem tud, akkor visszaadja. De elmondom, hogy higgyel, hogy nem fogja. Mert rájön, hogy mennyivel minőségébb az élete, és mennyivel kiegyenlítettebb a napi teljesítménye, és az, hogy nem kell figyelni az étkezésre, az órára, és de ez nem csak erre a bőr alattira, hanem ez érvényes a gyomorbélrendszerbe adott ugyanilyen infúziós kezelésre is.
De akkor itt még nincs várólista, doktornő, ezek szerint, vagy van már itt is várólista?
Várólista nincs, hanem igazából az engedély elbírálását várjuk. Nyáron cikkeztek is sok helyen, hogy a NEAC átadta ezt egy alapítványnak, akik így nagyon nagy feladatot kaptak, és ez nem csak minket a Parkinson miatt érint, hanem ez onkológiai gyógyszereket, sok egyéb gyógyszernek a elbírálását, ugye, mert itt hatalmas összegekről van szó. De hát ugye van az a másik lehetőségünk, ami viszont TB támogatott a bélrendszeri infúzió, csak ettől azt mondom, hogy még jobban szoktak rettegni a betegek, de ettől sem kell. Most is fekszik bent olyan betegünk, akinek épp holnap lesz a beültetése, mert túl vagyunk egy tesztelésen, kapott egy szondát az orrába, gyomor bélrendszeri szondát egy pár napra, és megtapasztalta a néni, hogy mennyivel jobb így, mint szedegetni napi 6-szor a gyógyszert, és ő rászánta magát erre az úgymond invazívabb és talán kicsit ijesztőbbnek ható megoldásra is, hogy a bélbe fogja kapni egy külső szondán keresztül a gyógyszer.
Az végérvényes beavatkozás, vagy ezt újítgatni?
Az nem, az TB támogatott, tehát az úgymond...
Nem úgy értem, hanem ha ez megtörténik és beépítik, akkor az ott marad.
Ott is meggondolhatja magát, ott is mondhatja a beteg, hogy nem akar vele tovább élni, akkor gastroenterológus kihúzza a szondát, a lyuk a sebbe begyógyul, és élhet tovább gyógyszerrel. Tehát annál is ugyanezt szoktam hangsúlyozni, hogy egy lehetőség, és nem úgy kell elképzelni, hogyha erre rászánta magát, akkor innen nincs visszaút.
A gyógyszerre mindig kell.
Ha szövődmény van, akkor igen, akkor nyilván nem. Egy vakbél meg egy mandula műtétnek is lehet szövődménye, tehát nyilván ez egy külső eszköz, tehát a higiéniára, de ez mindegyik infúziós kezelésre érvényes, hogy a bőrt le kell fertőtleníteni a bőr alatti infúziónál, ennél a gyomorbélszondás megoldásnál pedig minden este a szonda környékét fertőtleníteni kell. Tehát a higiénia mindegyiknél nagyon fontos.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Peter Csák Edinával, a Miskolci Központi Kórház Stroke Neurológiai és Toxikológiai Osztály adjunktusával a Parkinson-kórról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Magyaród térségében kezdődött aszfaltozás a 20-as és 26-os kilométerek között a főváros felé vezető oldalon. A külső és a leálló sávot lezárták. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. A munka egyelőre sem csomópontot, sem pihenőhelyet nem érint. A 3-as főúton Hort térségében a 66-os kilométernél közmű karbantartási munkálatok miatt útszűkület van érvényben. Miskolcon a 181-es kilométernél a közművezetéket újítják fel. A belváros felé vezető két sávot lezárták, a forgalom a Budapest felé vezető oldalon egy-egy sávon halad. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítási munkák kezdődtek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárják. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán a főút és csomópontjai felújítását végzik. A 11-es és 20-as kilométerek között irányonként csak egy sáv járható. Szentdamonkos térségében a 47-es és 51-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. Mindkét irányban útszűkület van érvényben. A 37-es főúton Szerencsés Szegilong között aszfaltoznak. A 35-ös és 47-es kilométerek között félpályás lezárásra és napközben jelzőrös irányításra számítsanak. A húsvéti ünnepek alatt a kamionstoppa következőképpen alakul. Április 3-án nagypénteken 6 óra és 22 óra között, április 5-én húsvét vasárnap 6 óra és 22 óra között, valamint április 6-án húsvét hétfőn 6 óra és 22 óra között lesz érvényben az ünnepi kamionstopp. Fontos és közérdekű információ, hogy március 2-án 0 órától a 7-es, Euro 3-as vagy annál magasabb környezetvédelmi besorolású nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsik téli mentessége megszűnt. Az államhatártól a telephelyig vagy lerakóhelyig sem szabad idézőjelben hazagurulni. Ez a kedvezmény majd csak júliusra és augusztusra vonatkozik. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma délelőtt általában sok lesz a felhő, majd délnyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Elsősorban a nap első felében, és főleg a középső ország részben található összeáramlási vonal mentén fordulhat elő további zápor. Az északi-északnyugati szél nagy területen erős lesz, és a nyugati megyékben viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Orvos meteorológiai szempontból elmondható, hogy jelentős fronthatásra nem kell számítani, ugyanakkor a magasban zajló enyhe melegedés miatt az érzékenyebbeknél gyenge melegfront jellegű tünetek, például fejfájás, enyhe vérnyomás ingadozás, fáradékonyság és tompaságérzet is előfordulhat. A panaszok megelőzésében sokat segíthet a megfelelő folyadékbevitel, a réteges öltözködés és a pihenés. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
napverse.
Benei Zsuzsa, nagy péntek. Csak te érezted, akinek a teste egykor egy volt testével, a szegek feszülését. Te, kinek az öröm minden mélységét kitárta, te láttad mélyebb mélységekbe zuhanni őt. A szánalom patakzó záporában a te fájdalmat tudja csak kihetlen sivárságát a végtelen mezőknek, ahol végtelen magányban bolyong. A test a sírban nyugszik. A halottak mélyebb magányában bolyong a lélek. Könyvtelen állsz partján a szédületnek, a semmi partjain. Asszonyhited, amely az angyal egyetlen jelére elfogadta és megértette őt, most a poklok mély útjain kíséri. A szenvedés dermedt sivatagában tudod, hogy feltámad. A megbocsájtás feltámadása benned él. Imádkozz érettünk, bűnösökért, Mária.
Benei Zsuzsa Nagypéntek című versét Sárosi Kinga mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár, Budapesten született 1930-ban. Első verses kötetem, a Tűzföld, 1972-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, 1979-ben. Első esszékötetem, Iker tanulmányok címmel látott napvilágot, 1973-ban. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regényem a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanár volt. Szertágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lírájának központi témája a fájdalom. Foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működés módja, eves vágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája krizma szentelési szentmisén. Krisztus küldetésében elszakadást és veszélyt is vállalva. A pápa felhívást intézett Donald Trumphoz és a világ vezetőihez, találjanak megoldásokat a háború befejezésére. Parolin bíboros találkozott az izraeli nagykövettel, és sajnálatát fejezte ki a Szent Sírnál történt incidens miatt. 21 éve hunyt el Szent II. János Pál pápa.
Leó pápa homíliája a Krizma szentelési szentmisén. Krisztus küldetésében elszakadást és veszélyt is vállalva. Nagy csütörtökön délelőtt 9:30 kezdődött a Szent Péter Bazilikában a Krizma szentelési szentmise, amelyen 14. Leó pápa Róma püspökeként elsősorban egyházmegyés és a Rómában szolgálatot teljesítő papokkal együtt megújította a felszenteléskor tett papi ígéreteiket, és a Szent Atya megáldotta a szent olajokat.
Nel primo anno in cui presiedo alla messa crismale come vescovo di Roma, desidero riflettere con voi sulla missione a cui Dio ci consacra come suo popolo.
Az első évben, amikor Róma püspökeként vezetem a Krizma szentelési misét, szeretnék veletek együtt elmélkedni arról a küldetésről, amelyet Isten szánt a népének. Kezdte beszédét Leó pápa. Ez a keresztény küldetés lényegében ugyanaz, mint Jézus küldetése, amelyben hivatásunk szerint és a Szentlélek iránti személyes engedelmességünk jegyében mindannyian részt veszünk, egységben az egész közösséggel. Mi, püspökök és papok megújítjuk ígéreteinket egy misszionárius nép szolgálatában. Jézus küldetésének a részeseiként a mi küldetésünk is elsősorban elszakadás jelent, amikor elhagyjuk a megszokott és a biztos körülményeket, hogy belevessük magunkat az újba. Jézus a Szentlélek erejével tér vissza a keresztsége után Galileába, és eljut Názáretbe, ahol felnőtt. Most azt kell elhagynia, ahol egyébként szokása szerint cselekszik, hogy egy új korszakot nyisson meg. Most végleg el kell hagynia azt a falut, de majd másokat is elhív az indulásra, a kockázatvállalásra, hogy egyetlen hely se váljon, mint egy kerítésre védett helyi számunkra. Mi azt a Jézus követjük, szólt a papokhoz Leó pápa, aki Istennel való egyenlőségét nem tartotta zsákmánynak, hanem kiüresítette önmagát. Hiszen minden küldetés kiüresedéssel kezdődik, amelyben minden újjá születik. Isten gyermeki méltóságunkat nem lehet elvenni tőlünk, el sem veszíthetjük. Épp úgy az életünk eredetihez tartozó érzelmeket sem, helyeket és tapasztalatokat sem lehet eltörölni. Sok jó dolog örökösei vagyunk, ugyanakkor örökösei vagyunk történelmi korlátainknak is. Éppen ezért nincs küldetés a gyökereinkkel, a kapott képzés ajándékaival és korlátaival való megbékélés nélkül. De ugyanakkor nincs béke elindulás nélkül, nincs tudatosság elszakadás nélkül, és nincs öröm kockázat nélkül. Krisztus teste vagyunk, ha előre haladunk, ha számot vettünk a múlttal anélkül, hogy annak fogságába esnénk. Mert mindent megtalálunk és meg is sokszorozódik, ha előbb elengedjük azt, félelem nélkül. Ez a küldetés első titka. És ezt nem csak egyszer tapasztaljuk meg, hanem minden újrakezdéskor, minden további küldetéskor, tanította a pápa. Jézus útja feltárja előttünk, hogy a készség a veszteségre, az önkiüresítésre nem öncél, hanem a találkozás feltétele. Hiszen a szeretet csak akkor igaz, ha fegyvertelen, mert küldetésünk csak akkor örömhír a szegényeknek, ha hatalom jelei nélkül közeledünk hozzájuk. A keresztény küldetés másik titka az eltávolodás, az elszakadás törvénye. A történelem során a misszió gyakran eltorzította az uralkodás logikája, amely teljesen idegen Jézus Krisztus útjától.
San Giovanni Paolo II ha avuto la lucidità e il coraggio di riconoscere come per quel legame che nel corpo mistico ci unisce gli uni agli altri.
Szent II. János Pál pápának volt bátorsága felismerni és beismerni ezt, hogy úgy maradjunk Krisztus misztikus testjének a tagjai, hogy viseljük és hordozzuk elődeink hibáinak és bűneinek a terhét. Napjainkban elsődleges fontosságú emlékezni arra, hogy sem a lelki pásztori, sem a társadalmi és politikai szférában nem származhat jó az elnyomásból. A nagy misszionáriusok, a csendes megközelítések, lábújhegyen járó tanúi, módszerük az önzetlen szolgálat, a számító stratégia elutasítása, a párbeszéd és a tisztelet. Ez a megtestesülés útja, amely mindig az inkulturáció formáját ölti. Az üdvösségét ugyanis mindenki csak az anyanyelvén kaphatja meg, mint az első pünköskor. Mert pünkös meglepetése mindig megismétlődik akkor, amikor bízunk a Szentlélekben, aki ott van, ma is, mint Jézus és az apostolok idejében, és munkálkodik, előttünk érkezik, többet is jobbat munkálkodik nálunk. Ahhoz, hogy megteremtsük ezt a harmóniát a láthatatlannal, egyszerűen meg kell érkezünk oda, ahová küldenek minket, tiszteletben tartva azt a misztériumot, amelyet minden ember és minden közösség magával hoz. Vendégek vagyunk. Püspökként, papként, szerzetesként, keresztényként. Ahhoz, hogy vendégül lássunk másokat, először meg kell engednünk, hogy minket magunkat lássanak vendégül, kérte a Szent Atya a papoktól. De van még egy harmadik, talán a legradikálisabb dimenziója a keresztény küldetésnek, az elutasítás, amely a názáreti lakosok heves reakciójában is megnyilvánult egykor, ahogy Lukács evangéliumában olvassuk. Ennek hallatára mindnyájan haraga gerjedtek a zsinagógában. Fölugráltak és kiűzték Jézust a városból. Fölvitték a hegy tetejére, ahol a városuk épült, hogy onnan letaszítsák. Ő azonban áthaladt közöttük, és elment. A kereszt tehát a küldetés része. Által a küldetés keserűbb és ijesztőbbé válik, de egyben ingyenessé is lesz. A világ birodalmi megszállását belülről szakítja meg ez a kereszt, és leleplezi a mai napig törvényként érvényesülő erőszakot. A szegény, fogságban lévő, elutasított messiás a halál sötétjébe zuhan, de éppen így hoz napvilágra egy új teremtést. Hány feltámadást élhetünk át mi is, amikor, megszabadulva a védekező magatartástól, úgy merülünk el a szolgálatban, mint mag a földben. Az életben olyan helyzetekbe kerülhetünk, amikor mindennek vége látszik. Akkor azt kérdezzük magunktól, vajon hiába való volt-e a küldetésünk. Igaz, Jézussal ellentétben mi is átélünk olyan kudarcokat, amelyek saját vagy mások elégtelenségéből fakadnak, gyakran a felelősségek, a fény és az árnyékok kusza összefonádásából. De magunkévá tehetjük sok tanú reményét. Leó pápa ezek közül felidézett egyet, amely különösen kedves számára. Szent Oszkár Romero püspök halála előtt egy hónappal jegyezte be lelki naplójába. A kosztarikai nuncius éppen ezen a héten figyelmeztetett egy közeli veszélyre. A váratlan körülményekkel majd Isten kegyelmével fogok szembenézni. Jézus Krisztus segített a vértanúknak, és ha szükség lesz rá, nagyon közel érzem majd magamhoz őt, amikor rábízom utolsó lélegzetemet is. De az élet utolsó pillanatánál is fontosabb, hogy az egész életemet neki szenteljem, és érte éljek. Ahhoz, hogy boldog és bizakodó legyek, elég, ha biztosan tudom, hogy ő benne van az életem és a halálom, hogy bűneim ellenére is belé helyezem a bizalmamat, és nem fogok zavarba jönni, mások pedig nagyobb bölcsességgel és szentséggel fogják folytatni a munkát az egyház és a haza érdekében. A szentek írják a történelmet, folytatta a pápa, ahogy a Jelenések könyve üzeni. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő. Jézus Krisztustól, ő a hűséges tanú, az első szülött a holtak közül és a föld királyainak a fejedelme. Ez az üdvözlés összefoglalja Jézus útját egy olyan világban, amelyet pusztító hatalmak osztanak meg egymás közt. Ennek közepete egy új nép keletkezik, nem áldozatokból, hanem tanúkból. A történelem sötét órájában Isten úgy döntött, hogy elküld minket, hogy Krisztus illatát terjesszük ott, ahol a halál szaga uralkodik. megújítjuk igenünket erre a küldetésre, amely egységet kér tőlünk és békét hoz. Igen, itt vagyunk. Legyőzzük a tehetetlenség és a félelem érzését. Hirdetjük a te halálodat, Uram, hirdetjük a te feltámadásodat, várva a te eljöveteledet. Zárt a homíliáját Leó pápa a nagycsütörtöki krizmaszentelési szentmisén.
Mi benedica Dio onnipotente, Padre, te Figlio, Spirito Santo.
A pápa a felhívást intézett Trumphoz és a világvezetőihez. Találjanak megoldásokat a háború befejezésére. 14. Leó pápa újságírókhoz intézett beszédében felszólította a világvezetőit, hogy térjenek vissza a tárgyalóasztalhoz, és párbeszéd útján oldják meg problémáikat. Úgy hallottam, Trump elnök nemrég kijelentette, hogy véget szeretne vetni a háborúnak. Remélhetőleg egy kiutat keres. Remélhetőleg egy módot keres az erőszak a bombázások mennyiségének csökkentésére, ami jelentősen hozzájárulna a Közel-Keleten és másút kialakuló és folyamatosan növekvő gyűlölet megszüntetéséhez. Néhány nappal húsvét előtt 14. Leó pápa megismételte felhívását a békére egy konfliktusok és erőszak által sebzett világban. Leó pápa március 31-én kedden Castel Gandolfóban újságíróknak nyilatkozva a világ összes vezetőjéhez szólt és sürgette őket. Térjenek vissza az asztalhoz a párbeszéd érdekében. Keressünk megoldásokat a problémákra, keressünk módokat az általunk támogatott erőszak mennyiségének csökkentésére, hogy a béke, különösen húsvétkor, uralkodhasson a szívünkben. A pápa emlékeztette hallgatóit, hogy a húsvétnak az év legszentebb időszakának kell lennie. A béke a sok elmélkedés ideje, de ahogy mindannyian tudjuk, a világban ismét oly sok helyen, oly sok szenvedést, oly sok halálesetet látunk, sőt ártatlan gyermekeket is. Folyamatosan felhívást intézünk a békéért, de sajnos sokan a gyűlöletet és az erőszakot, a háborút akarják terjeszteni, hangsúlyozta Leó pápa. Ezért arra kért mindenkit, különösen a keresztényeket, hogy úgy éljék meg ezeket a napokat, hogy felismerik. Krisztust ma is keresztre feszítik, hogy Krisztus ma is szenved az ártatlanokban, különösen azokban, akik erőszaktól, gyűlölettől és háborútól szenvednek. Imádkozzunk értük a háború áldozataiért, imádkozzunk, hogy valóban új, megújult béke legyen, amely új életet adhat mindenkinek, sürgette Leó pápa. Újságírói kérdésekre válaszolva reményét fejezte ki, hogy húsvétkor fegyverszünetet tartanak. A pápát a kedden bejelentett döntéséről is megkérdezték, miszerint személyesen viszi a keresztet a hagyományos nagypénteki keresztút során a Kolosszeumban. Azt hiszem, válaszolta a 14. Leó, ez egy fontos jel lesz, mert amit a pápa képvisel, egy lelki vezető a világban, egy hang, amely kimondja, hogy Krisztus még mindig szenved. És én is imáimban hordozom ezeket a szenvedéseket. Megismételte felhívását minden jó akaratú emberhez, a hívő emberekhez, hogy járjanak együtt, járjanak Krisztussal, aki értünk szenvedett, hogy üdvösséget adjon nekünk, és törekedjenek arra, hogy mi magunk is a béke hordozói legyünk. Mielőtt üdvözölte volna az egybegyülteket, köztük Albánó polgármesterét, Leó pápát megkérdezték, mit vár a júniusi spanyolországi látogatásától? Hitet, sok szeretetet, vendégszeretetet és meleg fogadtatást, mondta a Szentatya. Több mint 40 éve látogatom Spanyolországot, és mindig nagy hittel rendelkező és jó akaratú emberekkel találkoztam, tette hozzá a pápa, reményét fejezve ki, hogy mindezt ezen a látogatáson is ünnepelhetik. Parolin bíboros találkozott az izraeli nagykövettel, és sajnálatát fejezte ki a Szent Sírnál történt incidens miatt. A hétfői találkozón tisztázták a virágvasárnap történt sajnálatos incidenst, amikor az izraeli rendőrség megakadályozta Piczaballa pátriárkát és Páter Jelpó kusztost abban, hogy belépjenek a Szent Sírba. A beszélgetés során sajnálatot fejeztek ki a történtek miatt, tisztázták az eseményeket és tudomásul vették a jeruzsálemi latin pátriárkátus és a helyi hatóságok között létrejött megállapodást a husvéti tridum liturgiáiban való részvételről a jeruzsálemi Szent Sír bazilikában. 21 éve hunyt el Szent II. János Pál pápa. Április 2-án emlékezünk, Szent II. János Pál, a 20. század egyik legkedveltebb és legnagyobb hatású pápája halálának 21. évfordulójára. A zarándok pápa néven ismert hosszú és gyümölcsöző pápaság kitörölhetetlen nyomot hagyott az egyház életében és világszerte több millió hívő lelkiismeretében. Második János Pál 2025. április 2-án este 9:37-kor hunyt el vatikáni rezidenciáján, az Isteni Irgalmasság vasárnapjának előestéjén. Halála megindította az egész világot, és az egyház közelmúltbeli történetének egyik legintenzívebb kollektív ima pillanatát indította el. A halálának bejelentését követő első óráktól kezdve több mint 3 millió zarándok érkezett Rómába, hogy leróják kegyeletüket a néhai pápa előtt. A Szent Péter tér csendes imába merülő hívőkkel telt meg. Az elhitat hulláma az egész világ számára megmutatta II. János Pál hatalmas lelki és emberi örökségét. A szentélyavatási folyamat rendkívül gyorsan zajlott le. 2005. április 28-án, mindössze 26 nappal halála után, 16. Benedek pápa eltekintett a szükséges várakozási időtől, lehetővé téve az ügy azonnali megindítását. 2005. június 28-án Camillo Ruini bíboros hivatalosan is megnyitotta a boldoggáavatási ügyet. Második János Pált 2011. május 1-én boldoggá, 2014. április 27-én pedig szentté avatták. Több mint 26 évig tartó pápasága idején II. János Pál történelmi események főszereplője és az egyház életéhez kapcsolódó alapvető fontosságú kezdeményezések előmozdítója volt. 104 apostoli utat tett Olaszországon kívül, és a történelem legtöbbet utazó pápájává vált. Létrehozta a világifjúsági napokat, amelyek ma is több millió fiatalt vonzanak. Megteremtette a családok világtalálkozóit, népszerűsítve a család keresztény értékét. Ő volt az első pápa, aki zsinagógát és mecsetet látogatott meg. Döntő szerepet játszott a kommunizmus bukásában Kelet-Európában, különösen Lengyelországban. 1992-ben kihirdette a katolikus egyház katekizmusát, a modern nevelés egyik sarokkövét. Az élet védelmezője volt, amint azt Evangelium Vitae kezdetű enciklikájában is bemutatta. 21 évvel halála után Szent II. János Pál továbbra is lelki vezetője az egyháznak. Tanítása, a világ iránti nyitottsága, prófétai bátorsága, valamint a fiatalok és a családok iránti szeretete továbbra is hívők millióinak ad ösztönzést.
Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. oltalmazz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Nagy pénteken a templom csendes, az oltár üres, nincsenek harangok, nincsen mise, még az énekek is visszafogottabbak. A középpontban egyetlen jelkép áll, a kereszt. Ma az egyház nem tanít, nem ünnepel és nem díszít. Csak szemlél, csendben térdel a megfeszített Úr előtt, mert ma nem mi beszélünk, hanem Isten szól, de nem szavakkal, hanem a szenvedés, a csend, a hűség és a szeretet gesztusaival. Jézus ezen a napon nem mond beszédet, nem tesz csodát, nem gyógyít. Ma mindent elszenved. Elárulják, elfogják, elhurcolják, elítélik, megostorozzák, megalázzák, majd keresztre feszítik. Ő mindezt szótlanul vállalja. Nem védekezik, nem próbálja kimenteni magát ebből a helyzetből. A szenvedést nem meneküléssel, hanem szeretettel fogadja, és ez a szeretet az, ami képes átformálni a világot és az embert, aki megváltásra vár. A kereszt titka nem magyarázható meg emberi logikával. Miért nem szállt le Jézus a keresztről, ha valóban Isten fia volt? Miért nem mutatta meg isteni erejét? Miért nem győzött az erő a hatalom által? Azért, mert nem az volt a cél, hogy meggyőzzön bennünket, hanem hogy megmentsen, megváltson minket. A megváltás csak a szeretet útján lehetséges. Aki szenved, annak nem válaszokra van szüksége, hanem együttérzésre. Jézus nem kívülről nézte az emberiség fájdalmát, hanem személyesen élte át. Ő jelen van minden szenvedésben. A kereszten ott van minden emberi fájdalom, elhagyatottság, kiszolgáltatottság. Nagypéntek válasz arra a kérdésre, hol van Isten, amikor szenvedés ér minket? Jelen van a fájdalomban, a gyászban, a vereségben, de nem szemlélő, hanem ő maga az áldozat. A passió, a szenvedés történet részletei, Péter tagadása, a hamis tanúk, a tövis korona, a kereszt hordozása, a világra boruló sötétség, a végső kiáltás az Atya felé mind-mind egyetlen irányba mutatnak. Jézus szeretete nem torpan meg a szenvedés határánál. A kereszt ezért nem pusztán kínzó eszköz, hanem szeretet, a legnagyobb szeretet, az önfeláldozó szeretet jele. A kereszt Isten üzenete, az ő válasza az emberi szenvedésre, amely soha nem értelmetlen. Jézus édesanyja Mária is ott áll a kereszt alatt. Nem érti a helyzetet, de hisz. Nem vádol senkit, nem követel magyarázatot, hanem jelen van. S mellette János, a szeretett tanítvány, akinek szintén nincs szerepe, nincs szava, csak jelen van. Ez a hűség arca, ott lenni akkor is, amikor nincs mit tenni. Ez az igazi hit, nem az, amelyik mindig válaszokat kap, hanem az, amelyik kitart a sötétség óráiban is. A kereszt alatti jelenlét a legmélyebb tanúságtétel. Jelen lenni, amikor minden összeomlani látszik, jelen lenni, amikor szinte már elfogy a remény. Nagypéntek csendje, nem a reménytelenség némasága, hanem a titok csendje. Ez a nap megállásra hív, szemlélésre és elidőzésre. nem érdemes átrohanni rajta, nem kell sietni, nem lehet letudni, mert amit ma látunk, az Isten legmélyebb szándékának tükre. A kereszt nem véletlen, nem baleset, nem szükségszerűség, hanem szabad döntés, a szeretet döntése. Egy idős férfi minden nap meglátogatja feleségét az idősek otthonában. A nő Alzheimer-kórban szenved, ezért már régóta nem ismeri meg őt. Általában barátságos, de néha elutasító és ingerült férjével, aki mégis jön hozzá, minden nap, ugyanabban az időben. Megfogja a kezét, nem beszél sokat, csak ott van mellette, és segít neki apró dolgokban. Az egyik ápoló egyszer megkérdezte tőle, miért jön hozzá, miért beszél neki, ha a felesége már nem is tudja ki maga. A férfi így felelt, de én tudom, hogy ki ő, és ez elég. Ez a házastársi szeretet, és ilyen a nagypénteki lelkület. A kereszt ma is jelen van. Nem csak Jézus halálára emlékeztető jelként, hanem a mi életünk szenvedéseiben. Mert a szenvedés minket is elér. A mai ember is hordozza a betegség, a magány, a gyász, a küzdelmek keresztjét, de már nem egyedül, mert Krisztus ott van minden kereszt mögött. A mi fájdalmunkban is megjelent Isten egyszer s mindenkorra. Nagypéntek arra hív, hogy ne féljünk a kereszttől, ne meneküljünk, ne akarjunk mindig gyors megoldásokat. Nézzünk szembe a szenvedéssel és a halállal. Fogadjuk el, hogy van, amit nem értünk, és van, amit nem lehet megkerülni. De sosem kell egyedül átmennünk rajta, mert Jézus már végigment ezen az úton. Ezért nem a fájdalomé az utolsó szó, nem a gyászé, nem a síré, nem a sötétségé, hanem a szereteté. És ebből a szeretetből születik majd az a hajnal, amit húsvét reggele hoz el. De most még maradjunk itt, a kereszt alatt, csendben, mert itt születik az igazi remény. Uram Jézus Krisztus, kereszted alatt állok. Nem értem, miért kellett így meghalnod, nem értem, hogyan lehet ekkora a szeretet, de hiszek, mert látom önfeláldozó szereteted, mert te nem szavakkal, hanem egész életeddel szerettél. Uram, olyan sokszor elfutottam, kíméltem magamat, megtagadtalak, de most itt vagyok. Szeretnék veled maradni a fájdalomban is, a csendben is, a kereszt alatt. Taníts hűségesnek lenni, taníts csendben szeretni, taníts kitartani, mert tudom, a kereszt nem a vég, hanem a megváltás. Ez a kezdet. Köszönöm, Uram, hogy szeretsz, mint halálig.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.